Ezékiel 36, 16-23-ig. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, amikor Isten háza a saját földjén lakott, tisztátalanná tették azt életükkel és tetteikkel. Olyan tisztátalan volt előttem az életük, mint a havi vérzés. Rájuk zúdítottam haragomat, mert vért ontottak a földre, és tisztátalanná tették azt bálványaikkal. Ezért elszélesztettem őket a népek között, és szétszóródtak az országokba. Életük és tetteik szerint tartottam ítéletet fölöttük. De amikor a népek közé jutottak, amerre csak jártak, gyalázatossá tették szent nevemet, mert azt mondták róluk, az Úr népe ezek, mégis ki kellett jönniük az országából. Ekkor szánalomra indultam szent nevemért, amelyet gyalázatossá tett Izrael háza a népek között, amelyre csak járt. Ezért mondd ezt Izrael házának. Így szól az én Uram az Úr. Nem ti értetek törekszem én, Izrael háza, hanem szent nevemért, amelyet gyalázatossá tettetek a népek között, amelyre csak jártatok. Megmutatom, hogy szent az én nagy nevem, amely gyalázatossá lett a népek között, mert gyalázatossá tettétek közöttük. Akkor megtudják a népek, hogy én vagyok az Úr, így szól az én Uram az Úr. Amikor szemük láttára megmutatom rajtatok, hogy szent vagyok. Imádkozzunk. Drága mennyi atyánk, jövünk eléd és leborulunk, mert te hatalmas vagy, te szent vagy. Te mindenható vagy, te alkottad az eget és a földet is. És köszönjük azt az áldást, amit Krisztusban adtál nekünk, hogy ő helyettünk, és értünk halt meg. Ott szenvedett, ahol nekünk kellett volna, és azért, amiért nekünk kellett volna. De köszönjük az ő feltámadását, köszönjük a bűneink bocsánatát, és csak jövünk ma eléd is azzal, hogy kérjük azt, hogy bocsáss meg nekünk a vétkeinket újra, és tisztíts meg bennünket is, és adj egy olyan szíved ma, amely te rád figyel, amely nyitott a te igédre, és kérjük a te áldásodat erre az alkalomra. Amen.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit ma. Az elmúlt két hétben egy kicsit fölcsillant a szem, amikor Monti Eszter könyvéről prédikált, mert én mindig egy kicsit hiányolom az Ószövetségi igéket, itt Isten tisztelte meg az Ószövetségi könyveket, és Ezékiel könyve is egy ilyen téma, akinek van ilyen vázlatos papírja, az látja, hogy erről lesz szó ma. Ne aggódjatok, nem fogunk versenyként végigmenni a könyvön. Miért ezt az igét hoztam mára? Mert úgy gondolom, hogy én személyesen is Ezékiel könyve nekem sokáig nagy homály volt, és nem igen hallottam prédikációt belőle, egy-két kivétellel ilyen őrállói szolgálat, meg a száraz csontok a völgyben, vagy amit itt is szoktunk emlegetni, amikor Isten keres valakit, aki a résre áll, de ezeken az igéken kívül nem nagyon jut eszembe olyan prédikáció, amikor az Ezékiel könyvéről lett volna szó, és tavaly kezdtem tanulmányozni ezt a könyvet, és nyár végéig elolvastam ezt a könyvet 5-ször, 6-ször, 7-ször, nem is igazán tudom, hogy hányszor, és az egyik kedvencemé vált az igében, mégpedig azért az üzenetért, amit Isten tanított nekem, és amit szeretnék megosztani ma három gondolatban, hogy számomra Isten mit tanított ezen a könyvön keresztül. Néhány szó a körülményekről. Ezékiel könyvében a nép fogságban van, és úgy kezdődik a könyv, hogy Ezékielt Isten megszólítja a Kebár folyó partján. Ott telepedett le a nép, és ez a találkozás, ez a megszólítás, amikor Isten megszólítja Ezékielt, egy személyes találkozás Isten dicsőségével. És olyan jó volt, amikor itt imádkoztunk az elején, és Andrews imádkozott angolul, és azt mondta, hogy Isten dicsősége legyen ezen az alkalmon jelen. És nagyon jó volt ez a gondolat, mert valóban ez a könyv Isten dicsőségéről szól részben. És amikor Isten megszólítja ott a fogságban Ezékielt, aki pap volt, az első fejezet végén ezt olvassuk. Ilyen volt az Úr dicsőségének a látványa. Amikor megláttam, arcra borultam, és hallottam, hogy valaki megszólal. És amikor elképzelem ezt a szituációt, ahogy ott Isten az ő dicsőségét megmutatja Ezékielnek, mert le van írva egy fejezeten keresztül, hogy hogyan nézett ki. És a végén azt írja, hogy ilyen volt Isten dicsőségének a látványa, akkor én magam is egy kicsit így beleborzanok, és kedvem lenne így leborulni Isten előtt, amikor látom, és megélem azt a pillanatot, hogy Isten dicsősége valamiképpen az életembe költözik, vagy jön, vagy jelen van. És ezért jelenleg Isten megmutatta az ő dicsőségét, és rá is térnék igazából itt az első pontra a vázlaton, ami az első üzenet számunkra, és amikor megfogalmaztam ezt a vázlatpontot, ami így hangzik, hogy Isten dicsősége a templomban és azon kívül, akkor utólag vettem észre, hogy ez Ezékiel könyvén kívül is egy fontos üzenetet tartalmaz számunkra, mégpedig azt, hogy Isten dicsősége a mi életünkben nem csak vasárnap lehet jelen a templomban, vagy pénteken, vagy kedden, amikor itt ülünk ima órán, hanem amikor a templomon kívül vagyunk ebben a világban, Isten dicsősége akkor is hatalmas lehet a mi szívünkben és az életünkben. De amikor Ezékiel könyvével kapcsolatban gondolkodunk Isten dicsőségéről, akkor sajnos először azt hírt kell mondanom, ugyanis az első 11 fejezet az, ami egy összefüggő történetet mond Isten dicsőségéről, mégpedig konkrétan azt, hogy Isten dicsősége fokozatosan kelet felé haladva elhagyja a templomot. És mondta egy pár hete, említette az egyik igét Ezékielben, ami nagyon szomorú volt, és egyetértek vele, hogy Ezékiel könyvében nagyon szomorú dolgok is benne vannak. És az első 11 fejezetben arról olvasunk, ahogy Isten dicsősége elhagyja a templomot, ami egy elképesztő gondolat számomra, mert a templom az, ahol Isten dicsőségének helye van, ahol Isten dicsősége otthon van, ahol valahogy Isten trónja a templom. Néhány igét szeretnék felolvasni, aki tudja és szeretné, ezt követheti, fogom mondani az igeverseket, ahogyan azt látjuk az első 11 fejezetben. Az első ige a harmadik rész, 12. verse. Áldott az Úr dicsősége az ő szent helyén. Ez az a pillanat, amikor Isten dicsősége még a templomban van. Aztán a 8. fejezetben 4 verset is olvasnék, a 3. a 6. versekig. Fölemelt engem a lélek az ég és a föld közé, Ezékielt, és elvitt Jeruzsálembe, isteni látomásban, a belső kapu bejáratához, amely észak felől van, ahol az Istent bosszúságra ingerlő bálvány foglalt helyet. De megjelent ott Izrael Istenének a dicsősége, olyan volt, mint amilyet a völgyben láttam. Ezt mondta nekem: emberfia, tekints észak felé, föl is tekintettem észak felé, és megláttam a kaputól északra egy oltárt, ahol az Istent ingerlő bálvány volt a bejáratnál. Azután ezt mondta nekem: emberfia, látod-e, mit művelnek? Olyan nagy utálatosságot művel itt Izrael háza, hogy miattuk el kell távoznom szentélyemből. És Izraelnek ez egy borzasztó szörnyű időszaka, amikor bálvány van a templomban, amikor hűtlenség van a templomban, amikor a papok, a proféták hűtlenné válnak. És Isten azt mondja, hogy ezek miatt, a gyalázatos dolgok miatt el kell távoznom a szentélyből. Aztán pedig olvasunk tovább a 10. fejezetben, 10. fejezet 18. verse. Akkor elvonult az Úr dicsősége a templom küszöbétől, és helyet foglalt a kerúbok fölött. A kerúbok pedig fölemelték szárnyaikat, szemeim láttára, fölemelkedtek a földről, és elindultak a kerekekkel együtt. Az Úr háza keleti kapujának a bejáratánál megálltak, és Izrael Istenének a dicsősége ott volt fölöttük. Úgy itt már a keleti kapunál van Isten dicsősége, és aztán lapoznunk sem kell a 11. fejezet 22-23. versében pedig a következőt olvassuk. Ekkor a kerúbok fölemelték szárnyaikat a kerekekkel együtt, Izrael Istenének a dicsősége pedig ott volt fölöttük. Fölszállt az Úr dicsősége a városból, és megállt a hegyen, amely a várostól keletre van. Jeruzsálem városától keletre van egy völgy, és aztán van egy hegy, ami az olajfák hegye. Tehát Isten kiment a városból, és felment az olajfák hegyére, Isten dicsősége is, és Isten dicsősége elhagyta a templomot. Ezt látjuk az első 11 fejezetben, ami elgondolkodtató, szomorú történet, Viszont aztán ugyanebben a vázlatpontban szeretném, ha megnéznénk a könyv végét is. Tehát eddig az első 11 fejezetnek a történéseit láttuk át, és most szeretném, ha a 40. fejezethez lapoznánk. Mert a könyv végén, lehet, hogy talán sejtitek, de a 40-től a 48. fejezetig meg pont egy olyan csodálatos dolog történik, amit egyszerűen öröm olvasni, amit jó látni, mert Isten dicsősége visszatér kelet felől egy új templomba, nem a régibe, egy újba. 43. fejezet első néhány versét felolvasom, és akkor látjuk azt, hogy Isten dicsősége hogyan megy vissza a templomba, és mi történik ott igazából. Azután oda vezetett engem a kapuhoz, ahhoz a kapuhoz, amely keletre néz. És íme, Izrael Istenének a dicsősége közeledett kelet felől, zúgása olyan volt, mint a nagy vizek zúgása, a föld pedig ragyogott dicsőségétől. A látvány, amelyet láttam, olyan volt, mint amelyet akkor láttam, amikor a város pusztulása bekövetkezett. Olyan volt, mint az a látvány, amelyet a Kebár folyó mellett láttam, ugye az első részben. Az Úr dicsősége pedig bement a templomba a kelet felé néző kapun át. Ekkor fölemelt engem a lélek, bevitt a belső udvarba, és íme az Úr dicsősége betöltötte a templomot. Isten dicsősége betöltötte ezt az új templomot, amiben kelet felől jött be, ahová eltávozott, és olyan jó látni azt, hogy a történetnek, és ezt fogjuk még később is látni, sosincs ott vége, hogy Isten dicsőség elhagyja a templomot, hanem a könyv végén azt olvasjuk, hogy Izrael Istenének a dicsősége jött kelet felől, és a keleti kapun át bejött egészen be a templomba, és betöltötte az ő dicsősége a templomot. Mi az, ami ebből nekünk tanulság lehet? Amit saját életünkre esetleg alkalmazni tudunk. Amikor én erről gondolkodok, az Ezékiel könyvének az elejéről és végéről, és erről az egész történetről, akkor ez számomra egy figyelmeztetés is, de számomra egy bátorítás is. Figyelmeztetés azért, mert fel kell tennem a kérdést magamnak, hogy vajon az én életemben mi az, amit beengedek. A templomban ott báványimádás volt, hűtlenség volt. Mi az, amit a mi életünkbe, és mi az, amit a mi közösségünkbe beengedünk, mint Isten templomába. Fontos az számunkra, hogy ez mint a mi saját testünk, és mint a mi közösségünk is egy olyan templom legyen, ami nem az első részben olvasott, hanem inkább a végén lévő, amit Isten dicsősége betölt. És kérdés az is számomra, vagy talán számunkra, hogy hogyan is értelmezzük Isten dicsőségét, mert ez egy olyan kicsit megfoghatatlan fogalom, talán úgy nem is tudunk mit kezdeni ezzel az egésszel, vagy azzal, hogy Isten dicsősége hogyan van jelen a mi életünkben, de a zsidókhoz írt levél első részének 3. versében azt olvasjuk Krisztusról, hogy ő Isten dicsőségének a kisugárzása. És a kérdés ma ez számunkra, hogy hogyan ragyog bennünk Krisztus. Amikor Isten dicsőségéről beszélünk, akkor hogyan ragyog bennünk Isten dicsősége? Milyen a mi életünk? Krisztus abban hogyan van jelen? Talán így félretettük kicsit, vagy egyszerűen nincs is jelen? Vagy olyan-e bennünk a Krisztus, a mi saját életünkben és a mi közösségünkben is, mint amit a végén olvastunk, hogy amilyen a nagy vizek zúgása, olyan Isten dicsősége bennünk. Nekem az a vágyam és az a célom, hogy ebben a gyülekezetben és a saját életemben is Isten dicsősége úgy legyen jelen, mint a nagy vizek zúgása. Mert hogyha Isten dicsősége, az Úr Jézus Krisztus bennünk jelen van, akkor az látszani fog. Az látszani fog a mi életünkben, akkor, amikor innen kimegyünk, amikor a munkahelyünkön vagyunk, vagy amikor itt más közösségben vagyunk, látszani fog az, hogy hogyan állunk dolgokhoz, hogyha Isten dicsősége ragyog a mi szívünkbe. Jennyvel most éppen lakásvásárlásban vagyunk, és akitől vettük a lakást, megtudta azt, hogy Jennynek az apukája, hogy itt lelkipásztor, és éppen találkoztam vele a héten egy ügyintézése miatt, és nagyon érdekes volt, hogy azt mondta, hogy hát említette ezt, hogy megtudta, hogy mi járunk gyülekezetbe, templomba is, és ez egy olyan ember, aki munkanélküli volt, akinek komoly adósságai vannak, és elég mélyen van. És olyan jó volt az, hogy ő mondta, hogy látja bennünk azt az örömöt, látja bennünk azt a lelkesedést, azt a vidámságot, ami valamiképpen abból fakad, hogy úgymond mi vallásosak vagyunk, de én nem szeretem ezt a szót. Tehát, hogy Isten dicsősége bennünk van. És ő ezt látja, és oda tudja kötni valahogy a hithez, valahogy a gyülekezethez, a templomhoz. És talán mindannyian tudunk ilyenek lenni ott, ahol vagyunk éppen, a kollégáink előtt, meg az iskolában, hogy valahogy Krisztus, aki Isten dicsőségének a kis sugárzása él bennünk, és ragyog bennünk. A második vázlatpont, ami így hangzik, fontos a reménységben megmaradni. És egy érdekes tanulság volt számomra. Mert amikor láttam Ezékiel könyvének az elejét és a végét, akkor föltettem magamnak a kérdést, hogy de miről szól a közte lévő rész? És azt láttam, hogy Ezékiel könyvét valahogy ketté szeli egy fontos esemény, ami 24. fejezetben van leírva, és két nagy részre osztja ezt a könyvet. Az első fele a könyvnek számomra Izrael ítélete, ahogyan Isten megítéli Izraelt. Ennek része ugye az is, ahogy Isten dicsősége, vagy hogy eltávozott a templomból. És a könyv második fele pedig Izrael helyreállítása, amit szintén Isten végez. És hogyan jön ide a reménység, és hogyan jön ide ez az egész? Szeretném, ha megnéznénk a 24. fejezetben történt dolgokat. A 24. fejezetnek a második verse így hangzik. Emberfia, írd fel magadnak a mai napot. Babilónia királya éppen a mai napon indított támadást Jeruzsálem ellen. Aztán olvasom a 16. verstől. Ha tudjátok követni, hogy mi történik, az nagyon jó lenne, mert akkor látnánk a történetet. Emberfia, én most elveszem tőled hirtelen halállal azt, aki neked kedves, de te ne gyászold, ne sirasd, könnyedet se hullasd. Csak halkan sóhajtozz, ne gyászold úgy, ahogy a halottakat szokták. Tedd föl a fejdíszedet, és kösd a lábadra sarudat, ne takard el bajuszodat, és ne edd a gyászolók kenyerét. Elmondtam ezt reggel a népnek, estére meghalt a feleségem. Ezéki a felesége. Másnap reggel a kapott parancs szerint cselekedtem. Ekkor a nép ezt mondta nekem. Magyarázd meg, hogy mit jelent az, amit előttünk csinálsz. Ezt feleltem nekik. Így szól hozzám az Úr igéje. Mondd meg Izrael házának, így szól az én Uram az Úr. Én most meggyalázottá teszem szentélyemet, erősségeteket, melyre büszkék vagytok, amely nektek kedves, amely után vágyottok. Ez a 24. fejezet egy picit az első résznek, ami Izrael ítélete a mélypontja. Valamiképpen én azt látom, hogy amikor Isten megengedi Babilónia királynak, hogy elfoglalja Jeruzsálemet, és utána azt látjuk itt ebben, amit utólag olvastam fel, hogy Isten példaként elveszi Ezékiel feleségét, és Ezékiel példává válik abban, hogy nem gyászol, nem siratja, úgy tesz, mintha nem is számítana. És ez valami szörnyű, mert ez példa volt Izraelnek, hogy amikor elveszem nektek ezt a drága dolgot, ami a templom, ami a ti szemetek gyönyörűsége, ami a lelketeknek a vágyódása, amikor elveszem tőletek ezt a templomot, vagy meggyalázottá teszem, akkor úgy fogtok csinálni, mintha nem is számítana. És ez a 24. fejezet, a templomnak ez a fajta pusztulása, vagy meggyalázódása, a mélypont Izrael életének, Izrael ítéletének az életében, vagy történéseiben. Aztán pedig a 25. fejezettől a könyv végéig Izrael helyreállítása az, amiről olvasunk, és nagy felüdülés és nagy öröm mindig ezekre a szakaszokra érni, és És Izrael helyreállítása valamiképpen a környező népek ítéletével kezdődik. Azzal, hogy a 25. fejezettől olvassuk azt, hogy Isten megítéli Ammont, Moábot, Edomot, Egyiptomot, Tíruszt, Szidón városát, ugye Tírusz is város, és mindezeket a népeket Isten azért ítéli meg, és ezt olvassuk is, ahogyan Izraelhez viszonyultak. A filiszteusokat is, hogy provokálták, hogy közönségesnek tartották Izrael népét, és Istennek ez nem tetszik. És Isten megítéli ezeket a népeket, és aztán, amikor ezeket végigolvastuk, akkor olvasunk arról, hogy Isten jó pásztort ad, egy új pásztort ad, míg a régi pásztorok, a régi hamis proféták is, a Izrael hegyei is ítélet alatt voltak a könyv első felében. És ugyanezekre a dolgokra Isten kitér a második felében a könyvnek, és egy új pásztor jön, megújítja Isten a hegyeket, és megtisztítja az áldozóhalmoktól, és aztán ugye a negyvenedik fejezetben egy új templomról olvasunk, aztán amiből élő víz fakad, és új oltárról, az országnak egy új felosztásáról, és mind arról, ahogyan Isten helyreállítja az ő népét. És olvasunk Istennek egy tökéletes végső győzelméről ebben a könyvben. De szintén a következő gondolat, hogy ebből mit tanulhatunk most, ebből mit tanulhatunk ma, és hogyan ide a reménység. Ugyan ide a reménység, hogy számomra ez egy nagy bátorítás volt ez a könyvnek így látni az egészét, hogy az első rész szomorúság, az első rész szenvedés, az első rész ítélet, és aztán van egy nagyon mély pont. Sokunknak az életében vannak nagyon mély pontok, völgyek, amikor elcsüggedünk, amikor úgy néz ki, hogy ebből már nincs menekvés, vagy talán itt a vége. De ez a könyv bátorítás számunkra, hogy ott még nincs vége. Mert Istennek nincsenek vesztes csatái, és ahogyan a könyv folytatódik tovább, úgy a saját életünkben is ezt láthatjuk, hogy akármilyen mélyen voltunk, akármilyen mély ponton vagyunk most, ott nem lesz vége, mert ha Isten gyermeke vagy, akkor a te életednek, ennek a harcnak Istennél lesz vége. És ha megnézzük a könyv legutolsó szavait, ami így hangzik, a város neve pedig ez lesz, ott van az Úr. Milyen bátorítás ez, nem? Hogy ott van az Úr, és nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én amikor ezen gondolkozok, akkor, és amikor ezt megélem, hogy ott van az Úr, és látom az én saját helyem, és én is ott vagyok, ahol az Úr van, akkor már minden mindegy, mert akkor biztonságban vagyok. És csak visszaemlékszek, és eszünkbe juthat Péter például a megdicsőülés hegyén, és nem biztos, hogy tudta, hogy mi történik, vagy mi történt eddig, vagy mi fog történni, de azt mondja Jézusnak, hogy jó nekünk itt lenni. És Péter nem biztos, hogy tudatában volt így mindenek, de azt tudta, hogy jó nekünk ott lenni. Jó nekünk ott lenni, ahol Isten van. Jó nekünk ott lenni, ahol az Úr van. És ez lesz a vége. Akármilyen nehéz csatánk van, akármilyen nehéz mély ponton vagyunk, a mi életünknek az lesz a vége, hogy ott vagyunk, ahol az Úr van. Ez a bátorítás számunkra, és ez a reménység számunkra. És ami lecke volt nekem még ebből, hogy ahogyan tavaly is jártam Tolmáson is, meg így utazgattam itt-ott-amott, és ha az ember fülel, akkor sok olyan hírt hallani, ami igencsak megszomorít egy picit. Múlt héten például Monti említett egy hívő keresztény embert, akinek egyszerűen elment a kedve attól, hogy egy közösségbe járjon. És élünk olyan időket, és látunk olyan embereket, akiknek egyszerűen elmegy a kedve, elkeseredik, és föladja, és látjuk azt, hogy talán, hogy belefáradunk, hogy elkeseredünk, elcsüggedünk, ellelketlenedünk az imádságba, a bibliaolvasásba, a szolgálatba, a gyülekezetben, egyszerűen talán elmegy a kedvünk, és látjuk azt, hogy vannak olyan hívő testvérek, akik egyszerűen valahogy feladják. És Ez az, ami tanulság számunkra, és ez az, ami számomra is tanulság ebből a könyvből, hogy nem adhatjuk fel, mert tudjuk, hogy mi lesz a vége. Tudjuk, hogy a mélypont az nem a vége. És azért beszélünk reménységről, mert mi vagyunk azok, akiknek Krisztusban szilárd reménységük van. Szilárd reménységünk van. Ha mi nem reménykedünk ebben a világban, akkor ki fog reménykedni? Ha mi nem reménykedünk, akkor miért reménykedhetne olyan, aki messze van Krisztustól? Isten reménységre hív el bennünket, és arra, hogy a bizalmunkat teljesen ő belé tegyük. És lássuk azt, hogy Istenem, akármilyen nehéz most, akármilyen szörnyű most, akárkit vesztettem el, tudom, hogy neked terved van, és tudom, hogy a te terved az, hogy én ott legyek, ahol te vagy. És ez az, amivel bátoríthatjuk egymást is, és buzdít is minket az ige, hogy tegyük ezt, hogy el ne csüggedjünk, hogy meg ne keményedjünk a bűn csábításától. Hányszor van az, hogy vétkezünk, és a sátán azt mondja, hogy ennyi, most már Isten türelme elfogyott, vége, most már ne is próbálkozz tovább. Isten reménysége nem ilyen, és Krisztus áldozata nem ilyen, hanem olyan, ami bármilyen mélyről visszahoz. Bármilyen mély pontot dicsőségessé tud tenni a végére. És a harmadik, az utolsó gondolat, egy érdekes gondolat, ami arról az új templomról szól, amit emlegettem már a végén, és amit a 40. fejezettől kezd el leírni az ige, és amit rátettem a lapra is, úgyhogy akinek van lapja, az tudja látni ennek a templomnak az alaprajzát. Számomra óriási bátorítás ez a gondolat, és látni ezt a templomot, és amikor én olvastam, akkor lelkesen rajzolgattam, és a kapukat kitalálgattam, hogy ez vajon hogy lehet, és mi, hogy merre, meddig ebben a templomban, mert valahogy felhevült a szívem attól, hogy Isten valami új, tökéletes templomot ad, és abban az ő dicsősége teljesen jelen lesz. Vajon milyen lehet ez a templom, és... Ez számomra egy nagyon érdekes és bátorító és lelkesítő gondolat. Szeretném azt, hogyha ránéznénk a templomra, így elsőre nem látszik sok minden, egyébként a templom keleti oldala a lap alja felé néz. Magának az egész templomnak a közepén van a belső udvar, ami 100 könyökször 100 könyök, tehát egy négyzet alak, és északra, délre és keletre kapuk vannak, belső és külső kapuk. Kapuk között 100 könyök távolság van, és aztán nyugati irányba pedig maga a szentély, a templom épület látható, aminek az ajtaja kelet felé néz. Ez egy 50x100 könyök széles templom, és amit szeretnék nektek megmutatni és láttatni az, ahogyan egy-két rendelkezés erről a templomról és történés. Az első történés, én szívesen be is rajzolom egyébként, én már sokszor berajzolgattam néhány vonalat, néhány irányt azon, hogy Isten dicsősége például, ahogyan olvastuk, kelet felől közeledik. Tehát Isten dicsősége jön a lap aljától, kelet felől, és bemegy a keleti kapukon át, a belső udvaron keresztül a templom belsejébe. És aztán azt olvassuk, hogy a keleti kapukat zárva kell tartani, mert ott jött be Izrael istene. Aztán pedig hadd olvassam fel a 46. részben, hogy milyen vonalat tudunk még behúzni ebbe a templomba. Tehát a keleti kapuk zárva vannak, ott nem lehet közlekedni embernek, a népnek. Viszont a 46. rész 9. verse azt mondja, de ha az ország népe megy be az Úr színe elé az ünnepeken, akkor aki az északi kapunát ment be, hogy imádkozzék, az a déli kapunát távozzon. Tehát aki az egyik oldalt ment be, az a másik oldalt fog kijönni. Aki pedig a déli kapunát ment be, az az északi kapun távozzon. Ne azon a kapun áttérjen vissza, amelyen bement. És amikor behozzuk ezeket a vonalakat, akkor látjuk azt, hogy egy keresztet kapunk, aminek Isten dicsősége függőleges vonala, és az emberek mozgása pedig, amikor Istennel találkoznak, az a vízszintes vonal. És csak ennek a gondolata milyen, hogy aki itt ment be, az a túloldalt jön ki. És közben találkozik Istennel. Találkozik Isten ott a belső udvarban, a templomban, a szentélyben. És számomra óriási bátorítás volt az, hogy Ezékiel könyvében valamiképpen Krisztussal találkozom. És azt olvassuk ugye erről a templomról, hogy Isten dicsősége betöltötte. Ez a kereszt számunkra mindent jelent. Ez a kereszt az, amely számunkra életet jelent, számunkra bűnbocsánatot jelent, mert Krisztus eljött a földre, hogy végigjárja a Golgotához vezető utat, és ott a kereszten elszenvedje mindazt, ami miatt mi bemehetünk Istenhez. Ez a kereszt a mi egyetlen reménységünk, amiről valamiképpen ez a templom is tanúskodik, és döbbenet, ahogyan Isten valahogy úgy tervezel valamit, hogy Krisztusról szóljon. És amikor picit beleásunk az igébe, akkor azt kell látnunk, hogy Isten az Atya, az ő fiáról tesz bizonyságot, és az ő fiát hozza elénk, és az ő fiát mutatja nekünk, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És arra hív bennünket, hogy mi is gyönyörködjünk az ő szeretett fiában, mi is menjünk az ő fiához, adjuk neki a dicsőséget, és szeretnék utolsó gondolatképpen egy igét felolvasni a Kolossi levélből. Nem tudom, ti hogy vagytok a titkokkal, engem mindig nagyon érdekel, hogy mi az a titok, vagy hogy kíváncsi vagyok ezekre a dolgokra, és amikor valahogy az igében van pár szakasz, amikor Isten titkáról olvasunk, hát ez meg aztán ott a végem, mert akkor azt valahogy vágyakozok megérteni, akkor valahogy az engem érdekel, és akkor felfigyelek, és itt valami ilyesmiről olvasunk a Kolossé levél első fejezetének a vége fele. És kapcsolódunk Isten dicsőségéhez is, és ahhoz a reménységhez is, amely Krisztusban a miénk. Olvasom kicsit talán előbbről. Pál mondja, ennek a szolgájává lettem, aszerint a megbízatás szerint, amelyet Isten nekem a ti javatokra adott, hogy teljesen feltárjam előttetek az Isten igéjét. Mégpedig azt a titkot, amely örök idők és nemzedékek óta rejtve volt, de amely most kijelentetett az ő szentjeinek, akiknek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag ennek a titoknak a dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van, reménysége az eljövendő dicsőségnek. És ez az, aki Krisztus nekünk. A reménysége az eljövendő dicsőségnek. És tudhatjuk, és láthatjuk Ezékiel könyvében is, hogy a mi életünknek a vége, Isten üttervének a vége, az ő dicsősége. És Krisztus az, aki nekünk ma itt reménység, és aki holnap reménység számunkra, ennek a reménysége ennek a dicsőségnek. És Krisztus az, akire tekinthetünk, akin keresztül várhatjuk azt a dicsőséget, amit Isten fog elhozni számunkra. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyi Atyán, köszönjük neked a te drága igédet, és azt, hogy arra ráállhatunk, az biztos. Az, ami naponta szólhat hozzánk, és köszönjük neked azokat a bátorításokat, intéseket, figyelmeztetéseket, tanításokat, gondolatokat, amikkel te terelgetsz bennünket a mi életünkben, és köszönjük neked Ezékiel könyvét is. Köszönjük azt a néhány gondolatot, amit megnézhetünk ebből a könyvből. Köszönjük azt, hogy a te dicsőséged élő, és olyan, ami előtt leborulhatunk nap, mint nap. Köszönjük azt, hogy választhatjuk azt, hogy te legyél a szívünk királya, és szeretnénk azt, hogy segíts bennünket mindenféle bálvány eltávolítására az életünkből, a közösségünkből, hogy együtt a te dicsőségedet tudjuk keresni mindenben, amit teszünk. Köszönjük neked azt a reménységet, amit az Úr Jézus Krisztusban adtál számunkra. Köszönjük azt, hogy ő volt az, aki eljött, nem mi. Ő volt az, aki elvégzett mindent, nem mi. És köszönjük azt, hogy az ő kereszthalála és feltámadása olyan reménység számunkra, ami egy horgony lehet. Ami egy horgony lehet a mi életünkben, és amiben szeretnénk belekapaszkodni, és azzal menni minden hétköznap reggel. Szeretnénk a te fiadat visszavárni tiszta szívvel, hogy ott lehessünk, ahol te vagy. Ezt kérjük a te nevedben. Amen.